Én felkérném a mai utolsó blokk második előadóját, Kunt Gergelyt, aki a Miskolci Egyetem oktatója, hogy egy nagyon érdekes témában a ego dokumentumok mentése, mint személyes tapasztalat Magyarországon és az alternatív levéltárak hálózata Nyugat-Európában címmel tartsa meg előadását, amelyet a beküldött rezümé alapján kíváncsian várunk.
Jó, köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, hogy én itt lehetek. Egy nagyon nagyszerű konferencia, és köszönöm a szervezőknek, mind a technikai háttérkezelőjének, és az egész levéltárnak, hogy ez létrejött. Na most, amit fontos lenne megemlíteni a köszönetet követően, hogy jó, hogy meghívtak, de lehet, hogy ezen előadás után többet nem fognak meghívni, és lehet, hogy nem véletlen, hogy így a végére kerültem. Én úgy jellemezném a saját előadásomat, hogy ez egy a hivatásos archivátoroknak, azaz a muzeológusoknak és a levéltárosoknak, ez egy érzékenyítő előadás lesz, legalábbis én ezt, ha csak el nem űznek, és be tudom időben fejezni. Ugye itt gyakorlatilag eddig mind olyan emberekről hallottunk, akik rendkívüliek. Vagy lokális szinten, mint Pápán, vagy pedig egészen országos szinten rendkívüliek. Itt nem erről lesz szó. Ez nem egy tudományos előadás, abban az értelemben, tehát hogy nem bizonyos ismereteket akarok átadni, hanem tényleg valami új érzékenység felé szeretném, ha nem is terelgetni, de javasolni az e felé fordulást, vagy a jelentősebb súlyú e felé fordulást. Na most, az én előadásom az gyakorlatilag a korábbi, két korábbihoz hasonló. Az egyik az a fortepán féletkezdeményezés, a másik pedig az előző szekcióban lévő Kazovszki alapítványhoz hasonlít. Amit még fontos kiemelni, tehát én alapvetően elkalódó hagyatékokkal fog foglalkozni, és három részre fog tagolódni az előadás. Először elmondom, hogy miért fordultam én erre, utána elmondom azt, hogy tulajdonképpen milyen is ez a gyűjtemény ma, és harmadik rész pedig arról fog beszélni, hogy nyugaton ezt a problémát, amivel mi most szembesülünk, és amire én úgy látom, hogy nagyon lassan, lomhán fordulnak rá a levéltárak, azt nyugaton hogyan oldják meg. Na most, mielőtt úgy járok, mint Áron tegnap, én szeretném itt leszögezni, hogy én senkit nem akarok megbántani, sem nem e személyek ellen, és nem levéltárak ellen szól a előadásom, hanem elvek ellen, és nem is ellen, nem is az elvek ellen, hanem azok az újragondolását próbálom sarkalni, vagy arra sarkalni az itt lévőket. Másrészt fontos kiemelni, hogy ez nem egy öntömjénező előadás, de ennek ellenére én vagyok a főszereplője, hiszen a címben is az van, hogy a ego dokumentumok mentése mind személyes tapasztalat, tehát én a saját tapasztalataimat fogom elmondani. Jó. Igen, tehát valahol a történet 2006-ban kezdődik, tehát 10 évvel ezelőtt, amikor az Erfurti Egyetemre jártam, és Alf Lütkének, a Alltagsgeschichte, már nem tudom, talán Áron szájából elhangzó, tehát a mindennapok történetének ről hallgattam egy kurzust, és ott én két német naplónak az összehasonlító elemzéséből jöttem a szemináriumi dolgozatomat, és akkor jött az az ötlet, hogy hát ezt meg kéne csinálni Magyarországon. És a cél az volt, hogy a 38, tehát 1938 és 1956 közötti naplók összehasonlító elemzéséből írom a disszertációt, ami meg is született. Ez a disszertáció végül is 15 darab kamasznaplónak az elemzését tartalmazza, döntően eddig vadonatúj, általam gyűjtött anyagok alapján, nem teljes mértékben, de mondjuk 80%-ban. Na most hazatérve, és 2007-ben elkezdve doktori tanulmányaimat, azt tapasztaltam, végigjárva a intézményeket, tehát múzeumokat és levéltárakat, meglehetősen kevés anyag van. Naplók. Olyan naplók, amelyek nem a híres emberektől származnak, akiknek ugye a megmentés a cél, hanem hétköznapi szereplőktől. Na most ennek a hatására kezdődött el a gyűjtés, és akkor most itt átérek felolvasni a szöveget, mert kell, hogy egy kicsit valamelyest szabályozott mederbe folyjon le az előadásom. Tehát, az egész közgyűjteményi hálózatról és annak gyűjtési alapelveiről szerintem elmondható, hogy még a 19. századi államközpontú gyűjtési elvet képviselik. Céljuk a különféle állami intézmények anyagainak és annak vezető tisztségviselőinek, hagyatékainak összegyűjtése, így kifejezetten egy elitista gyűjtési érzékenység jellemzi az állami intézményeket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ahogy ezt ugye a Áron előadásában is megtudtuk, illetve a Künstlerni Virág előadásából is, hogy egyrészt ott nagyon jó idézetek voltak kitéve, a egyik helyen az volt, hogy kiválóan teljesítő embereknek az anyagait érdemes megmenteni, a másik helyen pedig ugye Áron egészen hosszan ki is írta, hogy a társadalom politikai, gazdasági, kulturális és tudományos életében jelentős szerepet vállaló vagy jelentős szerepet teljesítő emberek minősülnek csak olyannak, akit ténylegesen meg kell menteni. Azaz döntően tehát politikusok, tudósok, rendőrök, katonák, írók, levelezéseik, naplóit próbálják valamelyest megőrizni. Ezek a vázlatosan bemutatott, és talán némiképpen, de csak kicsit sarkított gyűjtési érzékenység, igen, már az idő szerintem régen túlhaladott. Azonban a magyarországi levéltárak és múzeumok erről szerintem érdemben, pontszerű kezdeményezésektől eltekintve, továbbra sem vettek tudomást. Egyszerűen nem tartják feladatuknak, hogy tömegesen őrizzenek meg a jövő számára a hétköznapi emberektől származó ego dokumentumokat. Egy olyan kor értékrendje szerint gyűjtenek, amelyben az emberek többsége az írás tudás hiány okán sem tudott ego dokumentumokat hátrahagyni, ez pedig a 20. században egyáltalán nem érvényes. Így például a mai napig nincs Magyarországon olyan intézmény, amelynek célja kifejezetten a hétköznapi emberek ego dokumentuminak a gyűjtése lenne. Magyarországon az ego dokumentumok gyűjtése évtizedes lemaradásban van nyugathoz képest. Ebben szerepet játszik az új gyűjtési irányokkal szembeni érzéketlenség, hogy az egész közgyűjteményi hálózat rendkívül túlterhelt és alulfinanszírozott, ezen én is tisztában vagyok, mert van egy félállásom a Miskolci Herman Otto Múzeumban, amit nem hangzott el, de itt akkor most lehetőségem van ezt is hangsúlyozni. Tehát én ezt tudom, hogy mondjuk úgy, hogy erején felül teljesít az állami archivátor hálózat, de ez valójában nem számít, ha jobban megnézzük, ha az időtávlatából tekintjük. Tehát egyszerűen én tudom, hogy erre érdemben nincsen lehetőség, hogy az intézmény az állam által rájuk szabott államközpontú gyűjtést preferáló feladatokon túl csak nehézkesen és kismértékben tud ilyen anyagok megmentésével foglalkozni. A levéltárosok és muzeológusok is döntően úgy tekintenek ezekre az anyagokra, amelyek gyűjtése nem feladatuk, olykor megvételükre nincs pénz, raktározásokra nincs hely. A privát források gyűjtésének fontosságát szerintem érdemben egyetlenként a Budapest Főváros levéltára ismerte föl, és tegnap erről hallhattuk Horváth Andrásnak, ezen projekt vezetőjének az előadását. Ugye ezt gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a 2000-es években indul az iratvásárlás és adományozás, és gyakorlatilag 40%-kal sikerül emelni a privát iratoknak a számát, így már a hétköznapi szereplőknek az anyagai is megtalálhatóak. Azonban a vidéki levéltáraknál és múzeumoknál mindez hiányzik, így az ott lévő hagyatékok számos esetben nyomtalanul tűnnek el, hiszen az egyes levéltárok, múzeumok csak saját közigazgatási területeken belül gyűjtenek, és van, ahol van erre affinitás, és van erre érzékenység, például természetesen itt Veszprémben, ugye most nem mondhatom azt, hogy nem, de jelenleg itt van, tehát mondjuk a Sopron és a Veszprém, meg még egy-két hely, de ez nem általános, ez nagyon egyénfüggő, levéltári érzékenység függő. Tehát, igen. Tehát az előbbi években vázolt gyűjtési egyoldalúság eredményeit 2007-ben kezdtem érzékelni, amikor elkezdtem a doktori disszertációmat írni, és amelyben arra vállalkoztam, hogy keresztény és zsidó kamaszok által írt naplók alapján vizsgáljam meg azt, hogy miképpen gondolkoztak 38 és 56 között. Ez majd remélhetőleg a Korral kiadónál fog nem sokára megjelenni a könyvváltozat. A forrásgyűjtés során kellett arra rádöbbennem, hogy a közgyűjteményekben csak elvétve találni naplókat ebből az időszakból, így kénytelen voltam a forrásokat saját magam összegyűjteni. Ezt nagyban megnehezítette az intézményes háttér és a támogatás, intézményes támogatás teljes hiánya, valamint az, hogy korábban hasonló országos gyűjtések szerintem nem voltak, vagy csak olyan, hogy egyik évben volt, másik évben nem volt például. A legfőbb nehézség az volt, hogy miként lehet elérni a naplókat őrző magánszemélyeket. Ennek leküzdésére egyedül a média látszott alkalmasnak, azonban mivel az egész projekt költségvetés nélkül működött, teljesen ingyenesen, hiszen én önmagamat finanszíroztam, vagy pontosabban nem finanszíroztam, így csak olyan újságokat és újságírókat lehetett megkeresni, akik a naplógyűjtésre vonatkozó felhívásokat ingyenesen közlik. A gyűjtés mindvégig ki volt, és ez egy mai napig tartó folyamat, ki van szolgáltatva az újságírók és szerkesztők, magyarul a média jó indulatának. Ennek ellenére számos napilap és hetilap vállalta a téma érdekessége miatt, hogy közli a primát források fontosságáról szóló cikkeimet. Na most, ő itt egy példa, próbáltam olyan példát hozni, ami a helyiekhez szól, majd a veszprémiekhez. Tehát 2007 és 2015 között számos labban jelent meg felhívásom, most pont azért, mert ez a reklámhelye, és megérdemlik, hogy reklámozzam őket. Így például a Nőklapjában, a Népszabadságban, a 168 órában, a Szabadföldben, az Észak-Magyarországban, a Hajrúvihari naplóban, az összes pesti kerületi labban, azt nem sorolom fel, azt tényleg hosszú, a Csillagszállóban, a Szombatban, a Múltkorban, a Magyar Szóban, a Reformátusok lapjában, az Evangélikusok lapjában. Voltak olyan újságok, amik sajnos elzárkóztak ettől a projekttől, de én remélem, hogy előbb-utóbb őket is meg lehet majd nyerni, és belátják azt, hogy ez semmiféle fenyegetés, vagy senkire semmiféle rosszat nem hoz egy ilyen gyűjtés. Annak érdekében, hogy minél több anyagot gyűjtsek, az egyes naplógyűjtésre vonatkozó felhívásokban nem volt semmiféle megkötés. Bárki jelentkezhetett, bármely pontjáról az országnak egyetlen egy kötés volt, az tényleg is egy napló legyen. A gyűjtés során a naplókat nem lehet csak magukban gyűjteni, hanem minden olyan anyagot is meg kell próbálni megmenteni, egy-egy hozaték részeként, amely az adott családhoz, személyhez kötődik. Így nyilván privát fotókat is gyűjtöttem, amit itt is látható, illetve leveleket. Na most mi lett mindennek az eredménye? Ezeket általában úgy kell elképzelni, különösen ezt az esetet, ez egy Veszprém megyei eset, csak hogy olyan legyen, hogy tényleg a helyiekhez szól. Hát ugye megjelent egy-egy cikk vagy egy felhívás, és akkor az ország különböző pontjára általában idős emberek telefonáltak nekem. És három helyen voltam gyűjteni, két helyen voltam gyűjteni Veszprémben. Az egyik Badacsony Tomaj, a másik pedig Badacsony Tördömic. Ugye ez Veszprém mind a kettő, ugye? Na most érdekes, hogy a Tördömicin egy badacsonyi szőlőbirtokos nőnek a párizsi naplóját sikerült begyűjtenem. A másikon, az volt Tomajban talán, ott pedig annyiban volt más a helyzet, hogy ott egy soproni lánynak a naplóját találtam meg. Tehát, hogy egészen eltérő helyeken találok különféle, például Veszprémhez éppen nem kötődő anyagot. És itt most egy ilyen napló jön, ezt Budapesten találtam, pontosabban Budapesten találta egy néni, aki volt hozzám nagyon kedves és rendes, mert írt nekem egy e-mailt, hogy ő lomtalanítás során látott kidobva egy naplót, és az engem biztos, hogy érdekel. Fog is ez így is van, ez egy három ilyen vastag füzetből álló napló, amit egy, és rögtön ott van a Veszprém vonatkozás, remélem látja mindenki a Sűrű Bazalbányának a pecsétjét benne, és akkor Szücs Gergőnek az irataihoz is akár tartozhatná ez, mint céges irat, de ez nem az valójában. Szóval, ezt egy leányzó írta ezt a naplót, akitnek itt, én nekem mindig az egyik alapelvem, amikor gyűjtök, hogy a nevet az senkinek nem adom ki. Ezt 1920-ban született, egy magyar zsidó leányzóról van szó, aki Sopronban született, és hát a család sok hányattatáson ment keresztül, még a háború előtt, annak következtében az apját elbocsátják a bányászati akadémiáról, ugye áttelepül Sopronba, és eredetileg ott tanított, és többek között ő bányamérnökként dolgozik, és így kerül a Sümegi bányába, és a 30-as években ők ott laknak a Sümegi bányában. A lány, aki a naplót írja, és akinek a fotóját itt ugye az előbb már meg lehetett tekinteni, ő Pécsett, majd később Budapesten tanul, és Budapesten is éli az életét, és ezért találják ott a naplót. Na most ez a napló, ez azért is nagyon jelentős, mert meglehetősen hosszú időintervallumot fog át, tehát 34 és 46 közötti, tényleg nagyon vastag, nagyon csúnya kézírással vezetett naplóról van szó, de vannak hozzá fotók, amatőr fotók a szerzőről is, meg a kutyájáról, a házban, ahol laktak, tehát ez egy extra adalék. Na most ez csak egy példa volt arra, hogy milyen anyagokat találtam, és akkor most, ha át akarjuk tekinteni ezt a gyűjteményt, ez most körülbelül egy olyan két nagy része van a digitális gyűjtemény, az azért digitális, mert ezekben az esetekben a szerzőknek, vagy a tulajdonosoknak kellett az eredeti. És ahhoz járultak az, hogy azt lemásoljam, általában ez nyilván én is raktározási problémákkal küzdött, tehát digitálisan volt a leghelyes spóroló lehetőség, tehát ezeket vagy beszkenneltem, vagy lefotóztam. Ez körülbelül 170 gigabájtnyi, a számítógép szerint 10.000 oldalnyi adatról van szó. Én azért ezt túlzásnak tartom, hogy egy 5 és 10.000 oldal között van valahol. Ez körülbelül egy olyan 35-40 ember, és van egy másik része a gyűjteménynek, ami az eredetieket tartalmazza, például ezt is, azonoknál fogva, mert ezeknek az embereknek nem kellett az eredeti. Számos esetben rám bízták az eredetit, mondván azt, hogy félnek, hogyha meghalnak, mi lesz a naplójukkal. És így ezeket én őrzöm. Itt egy olyan 150-200 naplófüzetet kell elképzelni. Összességében nagyon pozitív eredményekből az látszik számomra, hogy van egy társadalmi igény ezeknek a gyűjtésére. A felhívásokra általában idős emberek jelentkeztek, saját kamaszkorukban írt naplókkal, de nem mindig, tehát van egy csomó felnőtt által írt napló is. Sokszor egyedül élő és magányos emberek úgy érezték, hogy van, akit érdekel az ő életük, és annak az általuk legfeltettebb dokumentumai. Más esetekben pedig azokat a naplókat ajánlották fel, amelyeket szüleiktől, vagy már meghalt családtagjaiktól, vagy éppen csak véletlenül talált anyagoktól volt szó. Na most, igen, tehát persze van sikertelenség is, pár hónappal, vagy pár, igen, másfél hónappal ezelőtt, például kaptam egy ismeretlen embertől egy e-mailt, hogy nézzem meg a Vaterát, mert ott lehet egy naplót venni, és tényleg lehetett venni 50.000 forintért egy naplót, ami egy nagyon jó napló lett volna, 39 és 49 között vezetett, egy budapesti orvos által 10 füzetnyi napló, csak nekem nem volt annyi pénzem, hogy 50.000 forintért megvegyem, és az internet népe az sokkal gyorsabban mozog, mint akár a levéltárak, akár pedig én, mint szegény közgyűjteményben, vagy nem közgyűjteményben, de közalkalmazott, és erre nyilván nincsenek ilyen jellegű likvid források. Na most, tehát ez egy fontos dolog lenne, hogy amikor levéltárak is erre ráfordulnak, vagy akkor, és egyre inkább van ezeknek áruk sajnos az interneten, és egyre több olyan, aki ezt gyűjti. Én is például felvettem az ezt megvásároló úrral a kapcsolatot, aki engem, hát mondjuk úgy, hogy elküldött melegebb éghajlata. Holott csak leszerettem volna másolni pont azért, hogy megmaradjon az utókor számára, de így rendkívül sok anyag vész el. Na most, mi a távlati cél? Tehát nyugati példák alapján magángyűjteményem célja az intézményesülés. Egy állam által, most még így gondolom persze, lesz, hogy ezért változni fog, tehát egy államtól és annak archiváló intézményeitől, így múzeumoktól és levéltáraktól független, talán egyesületi alapon működő, önálló és önkéntesekre építő nemzeti egódokumentum gyűjtemény megvalósítása lenne a cél, amely már önálló gazdasági háttérrel is rendelkezik, persze most láttuk a Elkazovszki alapítványnál, hogy milyen labilis az Magyarországon, így például nem lenne kiszolgáltatva a média jóindulatának, amely egyszerűen oda mennénk és megvennénk az adott újságfelületet, ahol lehetne felhívásokat közölni ilyen anyagoknak a gyűjtésére. Egy gyűjtemény feladata nem csak a gyűjtés és a megőrzés, a kutathatóság biztosítása lenne, hanem az is, hogy mindenki számára lehetővé tegye, hogy ego dokumentumaitval nyomot hagyjon az időben. És ha mondjuk meghal a nagymama, vagy dédnagypapa, vagy bárki, akkor az adott anyagokat be lehessen adni. Ez ugye, tudom, hogy a levéltáraknak van egy ilyen funkció, de ez mégis a levéltáraknál egy marginalizálódott tényező. Na most én itt a nyugati példákat említettem, és most áttérek a nyugati példákra. Tavaly megjelent egy cikkem, amelynek hatására meghívást kaptam Amsterdamba, tavaly nyára, egy konferenciára. Ez a konferencia azért volt rendkívüli, mert Európában először gyűltek össze olyan nem hivatalos archivátor intézmények, amelyek naplók megmentésével foglalkoznak egész Európában. Ezt, ahogy a fönt is látható, ezt a holland naplógyűjtemény szervezte, felismerve azt, hogy az ő felelősségük is az, hogy milyen anyagokat mentenek meg, és egyáltalán mennyi, ugye a Hudi József az előző előadásban azt mondta, hogy ha jól emlékszem, hogy a falvakban is micsoda írásbeliség volt, csak hát nem volt a készülítse. Na most mi itt vagyunk, iszonyatos mennyiségű anyag van a 20. században, tehát, és mondjuk a léghednek a tetejét kapargáljuk körülbelül, én azt gondolom, hogy ez a helyzet. Tudom, hogy a lehetetlenek nem fognak örülni, és előre is igazat adok, és minden, de ezért ez fontos látni, hogy szerintem többet lehetne ez ügybe tenni, de tudom, hogy túlterhelt a rendszer. Na most, ez a tavaly nyáron tartott konferencia, ez azért volt érdekes, mert, és ezt én sem tudtam, hogy ilyen nagy számban vannak Európában egyesületi alapon működő olyan kezdeményezések, amelyeknek az a célja, hogy az adott ország, vagy pontosabban inkább nyelvterületbe gondolkozzunk, adott nyelvterületnek az anyagait összegyűjtsük. Ezek most a honlapjaiknak a logóik. Ugye legfelül van a holland naplógyűjtemény, utána a francia naplógyűjtemény, amit a Le Jeune alapított, és mindenki számára ismert itt gondolom. Ő az önéletírásért egyesület, majd még erről a későbbiekben lesz szó. Majd ott van az olasz naplógyűjtemény, amelyik a legősibb, vagy mondjuk legrégebbi 60-as években alapul Európában, tehát ez az első. Majd ott jön a német naplógyűjtemény, végül a Sammlung Frauennach lesz az a osztrák naplógyűjtemény, Ausztriában több ilyen működik párhuzamosan, és ugye ott csak a Date a Great Diary Archive, vagy Project, az ugye pedig a brit kezdeményezés. És mi, én voltam az egyetlen, aki mondjuk ugye a Lajtától keletre jött, és nem volt intézményes háttér, és ennek ellenére meghívtak. Na most, és létrehoztunk egy honlapot magunknak, amelyen, hát most egy nagyon lassú építkezés indult el. Na most, tudom, hogy most körülbelül lejárt az időm, de most azt mondjuk kénytelen vagyok befejezni. Tessék, még egy pár perc. Jó. Na most hogyan is nézett ki nyugaton? Én most itt három példát hoztam, a holland naplógyűjteményt. A holland naplógyűjteményt két hölgy alapította, az egyik Monika Zöting, és a másik pedig Miriam Niebuhr. 2009-ben jön ez a határozás, hogy ezeket a naplókat meg kell menteni, és ezek mindig alulról jövő kezdeményezések. Ezeknek a nyugati archívumoknak három jellemzőjük van. Egyik, hogy egyesületi alapon állnak, önkéntesekre építenek, és hogy nincs pénzük. Ezt nekem nagyon fura volt ott hallgatni Amsterdamban, hogy mindenki erről sír, hogy mennyire nincs pénz, de ott sincs pénz. Na most, hogy mi a személyes motiváció? Az egész személyes motiváció az az volt, hogy az alsóképpen látható Miriam Niebuhr férje megörökölte a nagyapjának a 37 füzetnyi naplóját. És ott állt a hagyatéka, és mit kéne ezzel csinálni, nem kéne kidobni. És ennek hatására alapítják ők meg 2009-ben ezt a gyűjteményt. Itt mindig nagyon fontos tudni, hogy ezek általában nem professzionális történészek, és ez nem is baj. Például Monika, ő a Tübingeni és az Amsterdami Egyetemen végzett filozófiát. És fordítással és szerkesztéssel dolgozik a Miriam, pedig a holland protestáns, nem az amsterdami protestáns egyháznak a kommunikációs irodájában dolgozik, emellett fordít. Tehát, hogy egészen más területekről jönnek, és az igazi nagy probléma az mindig az intézményesülés, mert bár lehet kritikákat megfogalmazni a levéltárak felé, de abban teljesen igaza volt a Elkazovszki anyaggal kapcsolatban az előadásnak, hogy ezek a dolgok végesek. Előbb-utóbb úgyis közüteménybe fog minden kerülni, reméljük addig nem esének ezek szét. Na most, énnek is az volt a probléma, hogy elkezdik 2009-ben ezeket gyűjteni, és kell egy infrastruktúra, amit ők nem tudnak ugyanúgy finanszírozni. 2013-ban befogadja őket a Mertens Intézet, aminek ott látható a logója. Ez, hát én nem tudom, hogy ez Magyarországon mihez kéne hasonlítani, mondjuk olyan, mint a Balassi Intézet. Ennek a célja a holland nyelv és a holland kultúrának az ápolása, és az államtól kapnak egy Coca-Cola gyárat, amit átalakítanak gyakorlatilag hatalmas csarnokat, gyakorlatilag raktárokká. Na most úgy kell elképzelni, hogy ezekben az intézetekben, vagy ezekben a gyűjteményekben, így a hollandban is mindenki önkéntesen is ingyen dolgozik. A Mertens Intézet annyi valamit csinál, az infrastruktúrát biztosítja. Tehát számítógépeket, raktárzási lehetőséget és mindent. Na most a következővel nem sokat takarunk, mert ezt mindenki ismeri, Philippe Lejeune, és ő volt a sztár vendége mondjuk ugye ennek a konferenciának, a keynote speaker, és ő 92-ben hozza az Önéletírásért Egyesületet létre, és akkor át is ugrunk a német példára, mert ezeknek az egyesületeknek egyik jellemzője az, hogy nem a fővárosban vannak. Gyakorlatilag az Amsterdamit és a Bécsit leszámítva, ezek ezzel is mutatva, hogy nem kell mindennek teljesen vízfejűnek lennie ott sem. Na most a német példa az a nyugat-európai egyesületi szinten működő napló mentésnél az mindig a példakép, mint mondjuk ugye a legjobb. Ő 98-ban jön létre, és ez is egyesületi alapon működik, mégpedig ennek az egyesületnek 630 tagja van, és az a 630 tag befizet egy adott pénzt, tehát mögöttük nincsen akkora infrastruktúra, mint mondjuk a hollandok mögött, és ez a 630 embernek az egyesületi díja az, amiből élnek, ez egy fontos dolog. Másrészt a kép bal oldalán, ez egy Emmendingenben található helyen van, és a kép bal oldalán látható egykori városi tanácsházát, vagy támogatja őket a város, tehát ezt megkapják ők, és itt található ma ez a gyűjtemény. Emellett 90 darab önkéntes dolgozik itt, ez magyar fejjel felfoghatatlan, hogy emberek, hogy emberek mennyire fontosnak tartják ezeknek a megmentését. Igen, és ma kb. 16 ezer dokumentumot őriznek 4 ezer embertől, és akkor az zárszó az itt látható, az ők minden évben kiadott gyarapodási naplójuk, ami a Lebensspuren a neve, vagy az német neve, ugye ez a magyarul a életnyomoknak fordítható, és akkor azzal zárnám, hogy hát nekünk is fontos lenne belátni azt, hogy életünknek a nyomait, és nem csak a saját életünk nyomait, hanem más emberek nyomait is fontos lenne megőrizni az utókor számára, mert ez mi felelősségünk. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen az előadást. Itt remélem az előadó értékelte a levéltárosok jó indulatát, hiszen egy pár perc hosszabbítást kapott az előadásban. És akkor szeretném megkérdezni, hogy van-e hozzászólás vagy vélemény a célja szerint provokatív referátumhoz.
Vagy a családnál marad, vagy kidobják, ugye nálunk is volt ilyen eset, de, hogy felhívás, úgy, ahogy mondjuk a...
Jó, a kultúrális szerintem már nálunk ennek, hogy az ember megtartsa, meg egyáltalán naplót írjon pont most, amikor minden interneten zajlik.
Vagy hogy naplón kívül egyébként bármi más is szóba jöhet.
Jó, itt minden helyen én beszélhetek. Köszönöm a lehetőséget és a kérdést. Tehát azt gondolom, hogy a legnehezebb ebben az egész ügyben ennek a hídnak a megtalálása. Tehát, hogy valamilyen módon megkezdek az embereket találni, és az lesz majd az igazán jó, amikor már olyan szinten lesz az egész gyűjtés, mint a fortepán. Hogy bárkinek azt mondom, hogy a fortepán, az tudni fogja, hogy miről van szó, és tudja, hogyha az adott ősnek, vagy éppen ő neki van egy adag filmje, amit be kell digitalizálni, akkor automatikusan hozzáfordulnak. Tehát ez egy fontos dolog lenne, mert nyilván én azt is látom, hogy eddig olyan módon működött ez, hogy én feladok hirdetéseket, és arra kiszállok mondjuk úgy vidékre, és begyűjtöm ezeket, de hogy ez egy idő után én ehhez kevés leszek, meg már részben kevés is vagyok, mert nem tudom ezt csinálni teljes egészében, úgy, ahogy korábban. Tehát a módszertanát tekintve gyakorlatilag pont erről szólna a dolog, tehát valamilyen módon a médiával elérni. Nyilván itt én nem beszéltem arról, hogy volt ennek Facebook kampánya, megjelent online médiában is, ezekre itt egyszerűen nem volt idő ezeket tárgyalni, és arra sem volt idő, hogy az antikváriusokról beszéljek, akikkel az a tapasztalatom, hogy ha hétköznapi szereplőről van szó, tehát nem híres emberről, akkor ezeket ugyanúgy nem érdekli. Én csomó antikváriusnál jártam, mielőtt leadtam a névjegykártyámat, és mindig azt mondták, hogy hát, ember, ez senkit nem érdekel, ebben nincsen pénz, ezzel mi nem foglalkozunk. Körülbelül ez a helyzet, és azt gondolom, hogy igen, ennek az iratoknak és a önmagunk emlékének a jobb tisztelete vezethetne oda, hogy rádöbbenjen a társadalom, hogy erre szükség van. Másrészt ezekből a sok jelentkezésből, és hogy gyakorlatilag az intézményes háttér nélkül csináltam, tehát hogy ez sem költelik meg, ebből az látszik, hogy erre lenne igény. Csak jobban rá kéne fordulni. Igen?
Általában önmagunknak írjuk.
Igen?
Az adattartalom bizalmassága, tehát hogy önmagunknak írjuk a naplót általában, és olyan dolgokról, amiket másnak nem mondunk el. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván legtöbben a saját naplójukat még élnek, nem adnák ilyen
ja,
helyre.
Egy csomó néni
igen. Igen, ez az egyik. A másik meg, hogy lenne ez szelektálás. Tehát, hogy végigolvassa, és azt mondja, hogy ez mondjuk méltó arra, hogy bekerüljön.
Nem, én nem szelektálok, egy csomó, de el sem volt meg időm olvasni.
Igen, most még, de mondjuk úgy, a módszertanról
beszélünk. Nem, én nem vagyok a szelektálásnak híve.
Köszönöm.
Mert nem tudjuk, hogy a későbbi korok milyen kérdésfeltevés alapján fognak kutatni. Lehet, hogy olyan kérdésfeltevések lesznek, ugye most ha nem akarok ronda lenni, de ugye gyakorlatilag a 19. században, vagy a 20. század első felében egy pozitivista államközpontú levéltári rendszer alakul ki, ami az államra fókuszál, meg a elitre mondjuk. És akkor most elérkeztünk oda, hogy 2010, meg 20, meg majd 2050, és alapvetően egyre inkább a mikrotörténelem felé fordulunk, és akkor kiderül, hogy hú, hát eddig olyan módszertan alapján, vagy olyan értékelések alapján gyűjtöttünk, ami már az új kérdéseknek nem megfelelő, és így nem tudunk ezekre választ adni. Tehát azt mondom, hogy én nem szelektálok, én mindent elfogadok. Ez egyik. A másik pedig a bizalmas adat. Nyilván én több olyan nénitől, illetve bácsitól is kaptam olyan naplókat, amikben az ő személyes életüket és annak minden árnyalatát és tapasztalatát leírják. Én mindenkinek, és általában ezekről nincsen szerződés, én mindenkinek azt mondom, hogy a szavamat adom arra, hogy az ő neve nem fog soha kiderülni. És ez eddig mindig kellően erővel, vagy kellő hitellel bírt. Arra nézve, hogy én nyugodtan olvashatom az ő anyagaikat, mert olyan dolgok nem fognak kiderülni. Nem azért, mert hát nyilván, ha olyan dolgok vannak benne, akkor azt is tárgyalni kell, de olyan módon, hogy az megfelelő legyen.
Csak annyit szeretnék mondani, szerintem ez a két nap nagyon sok és nagyon komoly problémákat vet fel, és előremutató ötletek vannak, és ezt tényleg végig kéne gondolni, mert most ezt a két napot ráadoztuk a probléma felvetése, de alapvetően nincsen kialakult komoly párbeszéd, mert idő sincs rá, hogy megbeszéljük, hogy miről mit gondolunk. Nekem az egyik egyrészt rendkívül szimpatikus az, amit itt csinálunk, és valóban ez az orálhisztoritól kezd, de mindenféle napló nagyon fontos. Én azt is aláírom, hogy aki a naplóját nem égeti el, az tulajdonképpen abban reménykedik, hogy előbb-utóbb majd el fogják olvasni, mert aki tényleg nem akarja, hogy a naplóját olvassák, az elégeti, van ilyen a történelemben, meg van ilyen a Szirákyi Judit írónő elégette, vagy a Papkároly, és itt tovább mondhatnék neveket. Tehát, hogy én nem emiatt aggódok, számomra a legfontosabb az állományvédelem. És ez nem tudom, hogy most ebben, amikor magántulajdon, most nem kimondottam műgyűjtőkre gondolok, de például ezt egyébként mondhatom, mert Cseri és Katalinnal megbeszéltem este, ezt mondhatom, hogy ha mondjuk egy egyetem gyűjt, vagy egy egyetem őrzi Hajnóci hagyatékát, vagy akkor én komolyan elkezdek aggódni azért, hogy megfelelően tárolják-e. Hogy savmentes pariumokban őrzik-e a kéziratokat, hogy ez jó rendben van, most még 10 évig nem lesz semmi baja, de 50 év múlva már valószínűleg lenne. Vagy az, hogy nem teszem műanyag kokba a kéziratot, mert mi már tudjuk, hogy az nagyon rosszat tesz neki, és itt tovább. Tehát hogy itt a két nap alatt nagyon sok olyan probléma volt, vagy problémafelvetés volt, amit végig kéne gondolni, és nagyon toleránsan kellene minden irányban viszonyulnunk, nem egymáshoz, mert én senkivel semmilyen viszonyulási problémám nincsen. Néha úgy érzem, hogy a csuda vigyel, 34 éve vagyok muzeológus, és elkezd a kalapon vasasodni, és azt nagyon nem szeretném. Tehát, hogy ilyen vas kalapot kezdek el, akkor, amikor állományvédelemről van szó. Akkor, amikor internetes közlésről van szó, akkor nem. Akkor, amikor magán emberek, úgymond hétköznapi emberek napújról van szó, akkor nem érzek magamban semmilyen vaskalaposságot. Egyetlen egy dolgot érzek, hogy állományvédelmi szempontból azért, hogy mondjam, jobban körültekintőbbnek kellene lennünk. Úgyhogy ennyi.
Erre én nyilván nem tudok válaszolni, de jó ötlet majd. Ezen idővel elgondolkozom, mert olyan légkondicionált is beszerelem a lakásom, hogy legyen, de ezt nem viccnek szántam. De való igaz, tehát azt gondolom, hogy nyilván ezek az anyagok idővel úgyis a közgyűjteményekbe fognak kikötni, mivel hormások kötnének ki, hiszen a alapítványok és a hasonló társulások, egyesületek nincs olyan hosszú idejük, és annyira labilisak, egzisztenciálisan, hogy nem tudják ezeket megőrizni, de az állományvédelem, ahol még visszatérünk, és ez egy nagyon fontos dolog, mert konzultálom, én ezt viszont nem értek.
Ehhez én is szeretnék egy gondolat erejéig hozzászólni, mivel további kérdéseknek megadnám a szót. Hogy hallgatva itt az előadásokat, illetve követve interneten néhányat, fölmerült bennem, hogy ugye vannak olyan intézménytípusok, intézmények, amelyeket kifejezetten arra hoztak létre valamikor, hogy így vagy úgy őrizzék, megőrizzék, feldolgozzák, a nyilvánosság elé tárják, mondjuk azokat a maradandó értékeket, amelyek léteznek, akár könyvtári, akár múzeumi, akár levéltári területet említhetem, és nem látok különbséget hirtelen a három intézménytípus között, amelyek kifejezetten erre a célra születtek. más-más hangsúlyokkal. Az a kérdés, amit a kérdező most föltett, például a Hajnóci Hagyaték Egyetemen történő őrzésével kapcsolatban, bennem úgy merül fel, hogy nyilván egy intézmény egy fokkal jobb, mint egy magánszemély. Olyan értelemben gondolom ezt, hogy sokkal kisebb a rizikója az anyagpusztulásnak, az eseti behatásoknak, de egy olyan intézmény esetében, amely nem hivatásszerűen végzi ezt a feladatot, például egy egyetem, ott fölmerül bennem a kérdés, hogy jön egy új tanszékvezető, jön egy új rektor, jön egy új igazgató egy adott intézménybe, amelyik már nem tartja fontosnak ezt a feladatot. Nem állítom, hogy rögtön kidobják, mert nem ez lesz, de mondjuk hagyja elkallódni, a figyelmetlenségből tönkre menni. Tehát azok az intézmények, amelyek nem hivatásszerűen végzik ezt, azok talán csak egy ilyen köztes funkciót kellene, hogy betöltsenek. Akár mondjuk a Hajnóci Hagyaték esetében a feldolgozás időszaka alatt nyilván méltányolható, hogy ezt őrizzék, de érdemes elgondolkodni azon, hogy a megfelelő időpontban valóban egy olyan múzeumkönyvtár, levéltárhoz kerüljön az adott hagyaték, amelyiknek ez a hivatás, és aztán az állományvédelmi kérdésekre is ad, még ha nem is azonnali, de némi választ.
Én ehhez annyit fűznék hozzá, hogy például Ausztriában, a Bécsi Egyetemen, hogy 3 darab olyan tanszéki levéltár működik, ami 30-40 éve teljesen bizonyosság, azok ott működnek, hogy csomó olyan nagyok, ami más nem férhető.
Szerintem ez egy kulcs szó volt, a tanszéki levéltár, mint fogalom. Nem tudom, hogy ennek az intézményesülése milyen, tehát hogy ott ennek egy jogszabályi háttere van, meg egyéb. De hogy az egy nagyon lényeges dolog szerintem, ha mondjuk a nem akarok itt senkit kipécézni, XY gyár vagy vállalat azt mondja, hogy ő nem kívánja levéltárba adni az iratanyagát, vagy éppen múzeumba az olyan múzeális jellegű anyagát, és azt mondja, hogy ő létrehoz egy levéltárat, vagy létrehoz egy múzeumot, vagy valami gyűjteményszerű dolgot, amelyet becsatornáz a hivatalosság kereteiben, ami azért lényeges szerintem ez a hivatalosság, mert még nem lehet egy tolvonással megszüntetni és markolóval arrébb rakni azt, ami az adott épületben van, hanem valami fajta kifutásának kellene. Tehát itt szerintem ez egy kulcs szó, ez a levéltár, mint olyan tanszéki levéltár, ha valóban erről van szó.
Igen.
Nem tudom, hogy más, adom akkor a mikrofon.
Arra reagálva, hogy mit gyűjtenek a levéltárok, és egyáltalán, hogy a társadalom minden rétege képviselve van ezekben a gyűjteményekben. Egyrészt nálunk nagyon sokféle a nagyesztergári német parasztcsaládnak az idatanyagán keresztül a Molnár családokig van, de felhívnám a figyelmet. Múzeumi adattárak. Tehát néprajzosok nagyon tudatosan gyűjtötték a parasztjön életírásokat, nagyon nagy számban. Ki is adták ezeket. Igen, azt gondolom, hogy sokszor ezekből a kutatásokból valahogy figyelmen kívül maradnak. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon szisztematikus múzeumi adattár felmérésre is szükség lenne, uh-huh. és ezeknek a már kiadott parasztjön életírásoknak is a feltárására és hasznosítására. Tehát azt gondolom, hogy nagyon is képviselve vannak itt a különböző tudományágak képviselői által már elvégzett feldolgozások, csak ehhez egy nagyon szisztematikus alapfeltárás is szükséges. Illetve persze nagyon jó lenne, ha ezekről mind tudnánk is egy nagy adatbázisban összehozhatnánk. De ettől függetlenül természetesen, tehát a látókört szélesíteni kell, ebbe teljesen egyetértünk.
Ehhez, ha még annyit tehetek hozzá, hogy kapcsolódva Hajnalkához is talán, illetve az előadáshoz, hogy említette a lehetőségeit a közgyűjteményeknek, mint financiális, mint személyi állomány, stb. Lehetőségeket. Ehhez kapcsolatban azért azt szeretném elmondani, azt hittem, hogy Hajnalka esetleg sort kerít erre, hogy nekünk van erről tapasztalatunk. A Veszprém Kaleidoszkóp gyűjtés kapcsán derült ki számunkra az is, hogy ha elkezdünk úgymond kopogtatni felhívásokat közé tenni, akkor igenis van erre valós társadalmi igény, nagyon komoly társadalmi igény. Ugyanakkor azt is látni kell, és ez is ennek a munkának a tapasztalata, hogy ennek, ha ezt komolyan csinálja egy intézmény, vagy akár egy magánszemély, gondolom ezt meg tudja erősíteni, akkor ennek nagyon komoly
másik, most csak a költséget mondom, költség oldala van, idézve teszem a költséget, nem csak forintba gondolkodok, hanem személyi kérdés, munkaszervezési kérdés. Tehát ez egy rendkívül nagy feladat.
Ez, amire mondtam, hogy ezek az intézmények túlterheltek, és vannak határaik, és
igen,
már nincs erő.
Igen. Csak ez akartam a tapasztalatot, tapasztalati oldalt hozzátenni. A másik, ami inkább talán kérdésként merült föl bennem, hogy ez mennyire egy, most nagyon csúnyán fogom mondani, mennyire egy szezonális termék ez a napló, nem az előadásban foglaltak, hanem ez egész naplóírás, hiszen most a 21. században csak saját magamon gondolkodtam, így részben az előadás kapcsán, részben egyéb okokból korábban is, hogy mikor írtam én utoljára mondjuk 10-15 sornál többet kézzel, olyan jellegű dolgot, persze tudom, hogy lehet digitális egy napló, de hogy ebben van-e tapasztalat, hogy mennyire térnek át az emberek a digitális részére ennek. Nem csak egy ilyen 19. századtól mondjuk a 21. század kezdetéig van egy ilyen nagy felfutás ennek a naplóírásnak, aztán ez lecseng az, hogy nem is levelezünk már, azért az e-mailek megfogalmazása, stílusa, fennmaradása nem köthető mondjuk egy levelezés hagyatékéhoz, hogy erről van-e valami tapasztalat.
Én alapvetően digitálisan úgy nem gyűjtök alapvetően blogokat és hasonlókat, az is egy lehetőség lenne. Akiknek tőlem vannak naplóik, illetve nem tőlem, hanem akinek ezt jöttem a naplóit, azok mind papír alapúak. Tehát én még olyan naplóval, ezek általában idős embereknek az írásai, akik nyilván idegenkednek, hogy nem kell lejáratosak, vagy új a technikának a világában. Tehát
és ez lehet annak az oka, hogy a fiatalabb nemzedék nem jelentkezik, hiszen még aktívan dolgozik a naplóján, vagy pedig nem dolgozik a fiatalabb nemzedék a naplóján, mert ők már ez a probléma,
hogy kevésbé érdekli. Dolgozik a fiatalabb nemzedék. Hát szerintem biztos, hogy majd születnek ugyanúgy kamasznaplók, amik teljesen fontosak, hogy fiatal, felnőtt korban ugyanúgy születnek. Ez nagyban, tehát nem hiszem, hogy attól, hogy az a technika megjelenik, ettől ez kikopna a dologban ennek számos esetben. Akár önterápiás, ugye itt is, ahogy láttuk a Kuri Józsefnek az előadása, hogy önterápiás funkciója is van, vagy élethogy sajátosságokból, vagy krízisnaplók, tehát sokféle lehetőség van. Nem tudom, mennyire volt az válasz.
Akkor lehet, hogy nehezíti a levéltári, vagy akár a magánszemély gyűjtést ez a
digitálisra válik, mindenképpen nehezíti, igen, egyetem.
Nem tudom, további kérdés, vagy hozzászólás még van egy?
Az egyiket már előtték, de csak itt egy állásfoglalás szinten, hogy szerintem a Gergely kezdeményezése már csak azért sem lehet nagyon más elvileg, mint azért sem lehet nagyon más, mint elvileg helyesen lehető, vagy a szkeptikusok és az ellenemondók részéről is legfeljebb eltűrhető, hiszen itt ugye elvileg egy kvázi népi igényt fogalmaz ő meg, társadalmi igényt, ugye ezt így is fordíthatjuk. Ráadásul szintén divat szó, de talán tartalma is van, hogy a jövő nemzedékekre is előrevetíthető társadalmi igény, de még ezt is mondanám. Tehát, hogy olyat karolna föl és mobilizálna hozzá notabene társadalmi erőforrásokat, legalábbis egyelőre, ha jól értem a gondolkodás szintjén, amelyhez ugye egy civil tudatosság járul, tehát itt ebbe aktíve felülről például beleszólni, hogy a másod nem is lehetne, mint szankcionáló vagy elfolytó módon, hát az meg hogy is merülne föl, tehát ez az egyik, igen. A másik pedig, és némileg erről már ennek már történt pedzegetése, hogy én is azon tűnődtem, hogy vajon néhány nemzedéken belül az írót, vagy a papír alapú naplónk műfaj, ha nem is teljesen, de drasztikusan nem fog-e felszívódni. És akkor utána ez a típusú, tehát mégiscsak ilyen napló, az írott napló mentő akció, vagy azáltal inspirált akció, az vajon át fog tudni-e alakulni. És
tehát, hogy a 20. század anyagainak a megmentése a cél. Az, hogy a jövőben hogyan fognak naplót írni, vagy hogy nem fognak, erre most engem nagyon nem köt le, mondjuk. Az majd lehet, hogy jön valaki más, aki az jobban fog érdekelni, és jobban is fog hozzá érteni, mint én. De alapvetően a papír alapú naplóknak, a napló, mint azt gondolom a legszemélyesebb forrás megmentésének a célja vezérel. Tehát az, hogy a későbbiekben az hogy lesz, ezt nem tudom. És de most még nagyon sok anyag van, és most még lehetne elég sokat összeszedni belőle.
további hozzászólás? Ha nincsen, akkor megköszönöm a beszélgetést is az előadó részéről és az előadónak.